Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Domanics András. Új utat nyit a koronavírus elleni védekezésben egy Magyarországon fejlesztett mesterséges intelligencia segítségével felfedezett receptor.
A mostani legutóbbi kutatásaink kapcsán fölmerült egy olyan gén, amely az influenza bejutásánál fontos szerepet játszhat, és gyakorlatilag adta magát a kérdés, amikor a koronavírusnak ezen fajtája megjelent, hogy meg kellene ezt vizsgálnunk a koronavírus esetében is, és hát hogyha szabad így mondani, akkor azt gondolom malacunk volt, és tényleg nagyon fontos gént sikerült megtalálni.
A lítium korlátozott mennyisége miatt alternatív anyag használatán dolgozik egy magyar kutatócsoport.
Ugye, hogyha megnézzük a periódusos rendszert, ugye a lítium a harmadik elem, hogyha egész egyszerűen egyetlen egy sorral a periódusos rendszerben lejjebb megyünk, akkor rögtön a lítium alatt találjuk a nátriumot. Ugye a nátrium azért nehezebb, mint a lítium, de mégis ugyanúgy egyetlen egy elektron tud leadni, tehát nagyon hasonlóak a kémiai tulajdonságai, és értelemszerűen adódik, hogy akkor miért ne próbáljuk meg a lítiumot nátriummal helyettesíteni.
Sigma, a holnap világa.
Eredetileg az influenzával kapcsolatos kutatás vezetett el az új koronavírus második bejutási pontjának feltárásához. A szerencse mellett a mesterséges intelligencia is segítette a magyar részvétellel működő nemzetközi csapat munkáját. Horváth Péterrel, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz tartozó Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biokémiai Intézetének igazgatójával, a Biomag kutatócsoport vezetőjével beszélgettem.
Én még mielőtt Magyarországra költöztem volna, Svájcban dolgoztam a Zürichi Műszaki Egyetemen, és ott még a csoportunk az részt vett a legelső olyan kísérletekben, ahol egyenként az emberi géneket kikapcsoltuk, és azt néztük, hogy különböző betegségekre egy génnek a megléte vagy nem léte milyen hatással van, és ezt mindenféle patogéneken, például vírusokon, baktériumokon teszteltük. Az egyike volt az influenza ezeknek, és az influenzára fejlesztettünk ki olyan kísérleteket, ami megmutatja, hogy hogyan jut be a sejtbe, mely gének segítik abba, hogy hozzákapcsolódjon, hogy beljebb jusson, hogy utána a sejtmagba bejusson. És igazából ezeket a módszereket fejlesztettük ki mikroszkópia és ott még korai mesterséges intelligencia segítségével.
Hogyan kerül ez a kutatás kapcsolatba a mostani koronavírus járvánnyal?
Azt gondolom, hogy egy ilyen szerencsés véletlen kapcsán azzal a kutatótársammal, akivel még Svájcban dolgoztunk együtt, aki utána a Bristoli Egyetemre került és folytatta az influenza kutatást, viszont egy olyan környezetbe került, ahol a kutatók nagy része egyébként már régóta koronavírussal foglalkozott, hát ugye a korábbi SARS és MERS, tehát ezekkel a korábbi verzióival, és a mostani legutóbbi kutatásaink kapcsán fölmerült egy olyan gén, amely az influenza bejutásánál fontos szerepet játszhat, és gyakorlatilag adta magát a kérdés, amikor a koronavírusnak ezen fajtája megjelent, hogy meg kellene ezt vizsgálnunk a koronavírus esetében is, és hát hogyha szabad így mondani, akkor azt gondolom malacunk volt, és tényleg nagyon fontos gént sikerült megtalálni.
Melyik ez a bizonyos gén?
Hát ez a neurofilin 1, NLP1 nevű gén. Körülbelül azt kell tudni, hogy a vírusok azok hasonlóan a számítógépes vírusokhoz valamilyen trükkök folytán megpróbálnak bekerülni az emberi szervezetnek a sejtjébe, és azokat megint csak trükkösen rávenni arra, hogy másolják őket. Az első lépés ennek a bejutásnak az mindig az, hogy valahogy össze kell kapcsolódni a vírusnak a sejtel. Ezt valahogy úgy tudjuk elképzelni, hogy a sejtben ilyen kis karocskák nőnek ki, ezek az úgynevezett receptorok, és ezekhez tudnak hozzá kapcsolódni különböző molekulák, különböző anyagok a sejten kívüli környezetből, és hát a vírusnak is vannak ilyen kapaszkodói, és hogyha ez a két kapaszkodó egymással talál, akkor össze tudnak kapcsolódni és bejutni a szervezetbe. És eddig egy ilyen kapcsolódó volt ismert, ez az ACE2, amiről szerintem nagyon sokan hallottunk. Ez volt a koronavírus bejutásának a fő kutatási pontja, és ezt akart az egész világ gyakorlatilag leblokkolni, hogy ne tudjon ezen keresztül bejutni a sejtbe. És most egy másik ilyen, hát ha úgy tetszik, egy másik ilyen kart találtunk, amin a vírus szintén be tud kapcsolódni.
Ez a kar, amit önök találtak, blokkolható?
Nem tudjuk. Igazából nem olyan sok ismert erről a génről, vagy erről a génát a kifejezett receptorról. Valószínűleg ez lesz a másik olyan célpont, amin a gyógyszergyárak dolgozni fognak a közeljövőben.
Hol jön a képbe a mesterséges intelligencia?
A mesterséges intelligenciát az adatok feldolgozására használjuk, tehát ahogy az elején is mondtam, hogy például az összes emberi gént egyenként kikapcsoljuk és megmérjük, hogy mi történik. Itt rengeteg adatról van szó, több tízezer, hát igazából körülbelül azt gondoljuk, hogy olyan 20 000 emberi gén van, azt mindegyiket egyenként megvizsgálni, az nagyon nehéz. Mi ezeket a vizsgálatokat, ezeket mikroszkóppal végezzük, teljesen automatizált mikroszkópokkal, és az adatok kiértékelését is teljesen automatizáltan végezzük, és itt jön a mesterséges intelligencia képbe. Azokat az adatokat, amiket készítünk, azokat olyan intelligens algoritmusok dolgozzák fel, amelyeket mi készítettünk, és amelyek megmondják, hogy például egy gyógyszer vagy egy gén hatására a fertőzéssel mi történik. És hát ezek a módszerek, ezek fejlődnek évről évre. Most is egy ilyen módszercsaládot használtunk arra, hogy amikor a koronavírus kitört, akkor elkezdjük szűrni a különböző molekulákat, és megnézzük, hogy milyen hatással vannak, illetve amikor megtaláltuk ezt a kapaszkodót, akkor ennek a különböző aspektusait megmérni, koncentrációt, mutációit, különböző más génekkel való kapcsolatait, és erre a csoportjaim által fejlesztett algoritmusokat használtuk, amelyek egyébként ezen az úgynevezett mély tanuláson a mesterséges intelligenciának egy nagyon új ágazatán alapulnak.
Ez tulajdonképpen egy öntanuló rendszer, tehát egy önmagát fejlesztő rendszer?
Alapvetően a mesterséges intelligenciából használt adatfeldolgozó módszerek nem öntanulóak. Amit mi fejlesztettünk, az egy öntanuló rendszer, amit azért csináltunk, mert a biológiában elég kevés adat áll rendelkezésünkre, és ilyen módszereket használnak például az önvezető autókban, vagy a közösségi médiákban, mondjuk felismerni arcokat, felismerni helyzeteket, és tudjuk ezekről a módszerekről, hogy őrülten pontosak, viszont nagyon-nagyon sok tanítóadat kell. Nekünk sajnos nem állt olyan túl sok rendelkezésünkre, és ezért egy olyan módszert fejlesztettünk, ami gyakorlatilag tanítóadatokat készít, és tanít egy másik módszert, és akkor így egy, hát mondhatjuk azt, hogy egy ilyen kvázi öntanuló vagy önfejlesztő módszer, amiben meglehetősen kevés emberi interakció szükséges. Ezt a módszert ezt egy világversenyre fejlesztettük egyébként, amin az első helyen áll ez a módszerünk, és most ezt használjuk ennek a génnek a felfedezésénél is, illetve más koronavírusos projektek kapcsán is.
Hogyan fejlődhet tovább a rendszer? Mi lehet a következő lépés?
Igazából egyre bonyolultabb kérdések vannak, most sejtbiológiának az adatait elemezzük, ennél az emberi szervezet, vagy akár szervek is sokkal-sokkal komplexebbek megérteni, például a sejtek hogyan beszélgetnek egymással, hogyan hat a mikrokörnyezet, mi a különbség azokban a modellrendszerekben, amit tényleg egy petri csészében készítünk, versus az, ami valójában egy ember vagy egy állat szervezetében történik. Ezek a kérdések, ezek még megválaszolásra várnak, és igazából mi mostanában errefele haladunk, megnézni azt, hogy minél hasonlóbb analíziseket készítsünk ahhoz, ami a valós szervezetekben történik, illetve minél gyorsabb és pontosabb analízist.
Egy picit személyesebb kérdés, mennyire nehéz együtt dolgoznia egy, hagyj egyszerűsítsem le, informatikusnak egy biológussal?
Nagyon könnyű. A helyzet az, hogy a biológusok meg úgy, ahogy megtapasztaltam a szakmám során, a nem informatikusok, akik rá vannak szorulva az informatikára, nagyon együttműködőek. Én egyébként a doktorimat műholdkészfeldolgozásból írtam, és hát azt kell mondanom, hogy az ottani szakemberek is nagyon kooperatívak velünk. Ez inkább a másik irányban nem igaz, de ugye mivel egymásra vagyunk utalva, és mivel megértjük azt, hogy ezek a mondjuk határterületek, ezekben azért mindenki mindenben nem lehet profi, és ez nem lehet elvárás. Tudunk úgy kommunikálni egymással, és főleg a biológusok nagyon jól tudnak úgy kommunikálni az informatikusokkal, hogy ez hatékonyan működjön. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy egy informatikusnak biológusokkal dolgozni könnyű.
Hamarosan folytatódik a Szigma, a holnap világa. Maradjanak velünk!